Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdöbbentőnek nevezte a Szentpéter Bazilikánál harmadik napja a tömött sorokban álló tömeget Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki a temetési szertartás főbb mozzanatairól is nyilatkozott az MT-nek a Vatikánban. Emlékeztetett, hogy az emberek folyamatosan sorban állnak, hogy Ferenc pápa a bazilika főoltáránál elhelyezett koporsójánál lerúlják kegyeletüket. Kifejtette, ő a harmadik egyházfő, akinek részt vesz a temetésén. A Szentatya gyászszertartását holnap délelőtt 10 órakor tartják a Szentpéter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Ternyák Csaba egréjesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor aztán holnap 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri misét is élőben közvetíti majd rádiónk. Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarországon nemzeti gyásznap lesz. A magyar kormány továbbra is béke stratégiát követ, jelentette ki a miniszterelnök az OTP Bank NRT rendes éves közgyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, a kormány olvasatában a háború végső mérlege mindig negatív, a béké mindig pozitív, a béke stratégia tehát a gazdasági prosperitás stratégiájaként is értelmezhető. Hozzátette, ennek köszönhető, hogy az OTP szívesen látott befektető, egyébként geopolitikai gócpontokban fekvő országokban is. Azt mondta, ha végre sikerül lezárni a háborút, és a magyar kormány ezért dolgozik, óriási lehetőségek nyílnak majd meg a ma még háborús piacokon, és biztos abban, hogy az OTP ennek nyertese lesz. Orbán Viktor beszédét a tűzjelző szakította meg, pedig akkor azt mondta, most jött volna a legjobb rész. Dr. Csányi Sándor kezdeményezésére az OTP Bank NRT igazgatóságának döntése értelmében külön választják az OTP elnöki és vezérigazgatói feladatkörét. 33 év elnök vezérigazgatói szerep után tehát Csányi Sándor a bank igazgatóságának elnökeként folytatja munkáját, a vezérigazgatói feladatokat Csányi Péter, az OTP Bank digitális divíziójának vezérigazgató helyettese, a bank igazgatóságának tagja veszi át. A békembere volt Ferenc pápa, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök a szokásos péntek interjúban arról beszélt, a Szentatya szelíd ember volt, de egyben rendíthetetlenül bátor, akinek a háborús időkben a legnagyobb öröksége a béke. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pápa háromszor látogatta meg a magyarokat, és ez példátlan. Magyarország szempontjából nagy jelentősége van a Szentszék jövőbeli helyzetének, mondta. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette, gyorsabb béke folyamatban reménykedett, úgy vélekedik, az Egyesült Államok nélkül nincs értelme Ukrajna európai támogatásának, de az Unió 25 országa a háború folytatása mellett dönt, kivéve Magyarországot és Szlovákiát. Most kell nemet mondani Ukrajna uniós csatlakozására, jelentette ki a kormányfő, aki beszélt arról, hogy az uniós költségvetés fejlesztési forrása is elvesznének a számunkra, mindezzel párhuzamosan pedig nettó befizetőkké válnánk. Autóba rejtett pokolgépes merényletben megölték Jaroszlav Moszkalik altábornagyot, az orosz fegyveres erők műveleti főcsoport főnökségének helyettes vezetőjét, közölt az orosz nyomozóbizottság. Történt ez éppen akkor, amikor az amerikai elnök követe az ukrajnai béketárgyalásokra érkezik, emlékeztet a BBC. Komoly előrelépés történt az ukrajnai háború megoldása irányába, a tárgyalások jelenleg is zajlanak, és a következő napok nagyon fontosak lesznek, közölt az amerikai elnök a Fehérházban újságírók kérdéseire válaszolva, miután a norvég miniszterelnökkel tartott megbeszélést. Donald Trump hangsúlyozta, a konfliktusban nem tanúsít hűséget egyik fél iránt sem, hanem az emberek halálát akarja megállítani. Megismételte, hogy nem örült a korábban végrehajtott orosz rakétatámadásnak, különösen mert az egy béketárgyalás kellős közepén lett indítva. Donald Trump szerint komoly nyomást helyez Oroszországra annak érdekében, hogy Moszkva beleegyezzen a békébe, de megjegyezte, hogy nyomást gyakorol Ukrajnára is ennek érdekében. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Washingtonban egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel. A két ország gazdasági együttműködéséről volt szó, valamint a jövőbeni tervekről, amelyek közt egy Trump-Orbán találkozó is szerepel, írja az Index. Megállapodtak, hogy az ideológiai és politikai együttműködés helyett a gazdaságra és az üzletre koncentrálnak. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra tehát legfeljebb a reggeli órákban kell számítani. Sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Jézus világ megváltója, üdvözlégy élet adója, megfeszített Isten fia, Szent keresztet szívem hívja, Jézus ad, hogy hozzá térjek, veled halljak, veled éljek. Által szegve kezdett lábam, átvert tested mostan bárjam, nezítelen téved mellem, fócsinatlan úr ölelek, Jézus ad, hogy hozzá
az isteni irgalmasság ünnepére készülünk. Kilencedünk, 8. napja van.
Jézus mondja, ma a tisztító tűz fogságában szenvedő lelkeket vezest hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja, hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nekik. Használd fel egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajáld fel értük. Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.
Legirgalmasabb Jézusom, te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas szíved hajlékába vezetem a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságot törvényének. A szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztító tűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ó vér és víz, mely Jézus szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása, bízom benned. Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas szenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned.
Jézusom, ha jön a véna, Isten engem magadénak, homlokomon piros télen, ilyen vagyok, hogy idének, Jézus ad, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Ferenc pápa halála miatt Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására is későbbi alkalommal kerül sor. Rádiónkban Pétemesi József atya Liliommal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, szerkesztette és felolvassa Kis Dávid.
A mámapusztai kislány még nem volt felkészült apostol. Hitismeretét, világnézetét még nem tudta röviden velősen kifejezni a vele beszélő ember igényei szerint, de hitből élő eredeti énjét adta. Ez váratlan és sok volt egyszerre a meggyengült hitű keresztényeknek. Az élettől elkülönülő furcsa valaki, így gondolták egyesek. Margitka a szó erejével nem tudta megértetni másokkal, hogy Magdiban életadó valóság már a hite, és emiatt nem veszi számba a világ apró cseprő szempontjait. Ezért tűnik úgy, hogy elkülönült az élettől. Magdi azonban tetteivel bizonyította, hogy lehet valaki ügyes és gyakorlati érzékkel a világban járó ember, mélységes lelkiséggel. Megjelent az ínséges háborús évek napjaiban kerékpárjával, és hozott ezt azt Margitka szüleinek. Többször észrevette elejtett szavakból is, hogy bizony, ezek a pestiek nem tudnak beszerezni szükséges dolgokat. Nem szólt semmit, csak megjelent a nélkülözött holmival. Magdiban tényleg van lelkiség. Változott meg róla a vélemény. Ez a hódító apostoli lelkület nagy erőre kapott Magdi szívében 1941 nyarán. Ekkor végezte első zárt lelki gyakorlatát a Péceli Női Lelki Gyakorlatos Házban. Az apostolok királynőjéről elnevezett budapesti kongregáció rendezte ezt a lelki gyakorlatot. Célkitűzése az volt, hogy az akció katolika számára képezzen világi apostolokat. Ha nem léphet szerzetbe, világi apostol lesz, érlelődött meg az elhatározás a kegyelem erejével Magdi lelkében. De Magdi nem csak lelkesedett.
kutatott könyvek, módszerek után, amelyek beavatják őt az ifjúság nevelésének titkába. Egyik kongreganista társát, aki rokonszenves magatartása miatt közkedveltségnek örvendett üzemében, külön figyelemmel kísérte. Kíváncsi volt, mivel tud másokat megnyerni. A Katolikus Dolgozólányok Országos Szövetsége éppen ebben az időben hívta fel a fűzfőgyártelepi plébániát, hogy küldjön egy-két vezetésre termett munkáslányt a Jankovics telepi tanulmányi hetükre. István atya Magdinak szólt, akinek kapóra jött ez az alkalom. Az augusztus 5-től 14-ig napokat ott töltötte szabadságon. Önérzetes lány volt, nem fogadta el az egyházközségtől felajánlott úti költséget és részvételi díjat. Saját költségén volt ott. A tanulmányi hét vezetőjének feltűnt az a buzgalom és érdeklődés, amellyel Magdi az idő minden percét felhasználta. A tanulmányi hét felfokozta Magdi apostoli lelkesedését. Kibontakozott eddig talán figyelemre sem méltatott munkás öntudata. Hivatásom? Dolgozó leány vagyok, tehát nekem kell a munkásokat Krisztushoz vezetnem. Magdi szívének fájó sebe volt, hogy szüleit nem láthatta Isten közelében. Édesanyja jó lelkű asszony volt, aki imádkozott is, de szentségekhez nem járulhatott az akkor rendezhetetlen házasságuk miatt. Édesapja sohasem kapott vallásos nevelést. Azt sem tudta, milyen vallású. Arról tudott, hogy meg van keresztelve, de még a mi atyánkot sem tudta. Ez a kedvezőtlen családi körülmény érezhetővé is vált a fiú gyermekeknél. Szorongó szívvel látta családja helyzetét. Mást tenni nem tudott, mint imádkozni és áldozatokat felajánlani. Fogadalmat tett, hogy nem vágatja le a haját, és nem lesz divatos a hajviseletben. Ránk maradt arcképén még látható, hogy fülbevalót hordott. József atya azonban tanúsítja, hogy élete utolsó évében azt is letette. Gyűrűt nem viselt. Áldozatvállalásnak tekintette azt is, hogy nem ment moziba, nem strandolt tisztességes módon sem. Mekkora lemondást jelentett ez annak, aki egész életében a Balaton partján vagy a Balatonhoz közel lakott, és akit kedves ismerősei is sokszor hívtak a forró nyári napokon lubickolni a szépséges tóba. Bíró néni mesélte, hogy Magdi gyakran kért tőle imát édesapja megtéréséért. Különösen azért könyörgött Istenhez, hogy ne halljon meg kegyelem nélkül. Az Úr meghallgatta imádságát, de ezt már az égben tudta meg. Magdi nagyon jól ismerte azt az elvet, hogy a bűnt gyűlölni kell, de a bűnöst szeretni. Ennek megvalósítása neki is nagy lelki feladatot jelentett. Főképpen azon a hősi fokon, amit saját magától megkövetelt. Az édesapja iránti szeretet nehéz volt számára, de küzdött érte. Ennek külsőleg is megnyilvánuló eredménye volt, hogy édesapja nagyon szerette leányát. Nem pörlekedett vele, sőt, nem egyszer megszelidült, amikor ittas állapotában feleségét bántalmazni akarta. Ilyenkor Magdi szülei közé állt. Itt vagyok én, édesapám. Ha verekedni akar, engem üssön, de édesanyámat ne bántsa. A papa azonban sohasem ütötte meg kislányát. Magdi mártírnak tartotta édesanyját, aki valóban sokat szenvedett. Jól emlékszem, beszéli el Bódi néni, hogy az egyik családi perpatvar alkalmával sírtam, és azt mondtam Magdinak: nem bírom tovább, itt hagylak benneteket, elmegyek valamerre. Te már úgyis mindenhez értesz, nem fogok hiányozni. De édesanyám, válaszolta Magdi, ne bontsa meg a családi fészket. Mi lesz akkor mi velünk? Kimondhatatlan kedvességgel beszélt. Mi magáért, maga pedig miértünk szenved. Bocsásson meg édesapámnak, hiszen nem kapott nevelést. Magdi gyötrődései között is édesapja szeretetére bíztatta önmagát és a többieket. Nem szabad haragudni édesapánkra. Testvéreit is állandóan a jóra intette. Janival különösen sokat vesződött, aki viszont nem igen akart hallgatni rá. A meg nem értés, az ellenkezés nem csökkentette szeretetét öccse iránt. Katonáskodása alatt sokszor meglátogatta. Utazott az akkori veszélyes, légiriadós közlekedési körülmények között is, hogy találkozhasson öccsével. Jani a frontra indult. Magdi kis szentképet csúsztatott ima könyvébe ezzel a felírással. Ígérem, hogy szeretni foglak, Magda. Jani könnyeivel öntözte ezt a drága erekjét, és mindmáig szeretettel őrzi. Gyulával is törődött. Megállj, bátyus, mondta. Én majd választok neked jó feleséget. Vasárnap misére menet többször kérte. Gyula, vasárnap van, ráérsz, jöjj velem. Családi körülményeivel azonban indokolható az édesanyja állítása. Itthon eléggé zárkózott volt, belső dolgairól alig beszélt. Magdi halála után sok minden rendeződött a családban, amit életében elérni nem lehetett. Háborús időkben sok egyházjogi meghatalmazást kaptunk, mondja el József atya. Mindszenti József megyés püspöknek gondja volt arra, hogy az esperesek kellő időben átadják a felhatalmazásokat tartalmazó okiratot kerületük papságának, amikkel csak a megszállás kezdetével lehetett élni, és csak a háborús események ideje alatt. Házassági akadály alóli felmentésekre is kaptunk felhatalmazásokat. Sőt, az állami hatóságok is átmenetileg arra az álláspontra helyezkedtek, hogy mivel okmányok beszerzése alig volt lehetséges, szabad volt polgári kötés nélkül is egyházi házasságot kötni. Az egyházi házasságlevél alapján jegyezték be az anyakönyvbe a polgári kötést is. Jogilag csak 1945. március 23-án megszállásunk első napján vált lehetségessé szülei házasságának rendezése. Ekkor költözött el tőlünk örökre Magdi. A húsvét utáni első vasárnaptól kezdve már rendszeresen jártam Litérre vasárnapi misét tartani. Bódi bácsival és nénivel megbeszéltem, hogy ha akarják, a legközelebbi vasárnapon minden feltűnés nélkül megesküdhetnek. Mindketten örömmel fogadták. Szent gyónás és áldozás elvégzésével megeskedtem őket, és házasságlevelet is kaptak. Elrendezhették a polgári anyakönyvi bejegyzést is, sőt, később a személyi igazolványba is ezek a személyi adatok kerültek. A bácsinak ugyanis semmi más okmánya nem volt. Az öreg szülők ma békességben élnek. Mi is lenne velem, ha te előbb halnál meg, mondogatja Bódi bácsi gondos feleségének. Nem engedem, hogy a mennyegzőn is dolgozzék, hiszen elég neki a házi munka, jegyzi meg figyelmes szeretettel feleségéről beszélgetés közben. Bódi néni a hosszú téli estéken, amikor kettesben vannak, felolvas férjének tanulságos dolgokat. Közben a vallás igazságaira is oktatja. Gyula és Jani jó családapák. Marika, a legnagyobb unoka, már iskolába jár. A legtöbb dicséretet kapja hitoktatójától, Török Lajos atyától, aki 1943 óta a mai napig is plébános a Balatonfűzfőnek, és aki Magdit is jól ismerte még. Éppen olyan, mint Magdi volt. A húsvéti szent gyónást mindnyájan készséggel vállalt kötelességnek tartják. Nem voltunk méltók hozzá, említi meg Bódi néni kedves alázatossággal, Magdira emlékezve. Magdi gondviselésszerű apostoli hivatása a katolikus egyesületek keretében bontakozott ki leginkább. Abban az időben a magyar katolicizmus ilyen keretek között virágzott a legélénkebben. Magdi derekasan kivette részét ebből. 1942. december 8-án avatták Magdit kongreganistává. Az egyesület buzgóbb tagjai szívgárdákat vezettek a környező falvakban. Bódék 1942-ben Vilonyáról elköltöztek az attól körülbelül 3 kilométerre lévő Daka pusztára. Magdi a vilonyai szívgárdistákat továbbra is vezette. Szívvel, lélekkel végezte munkáját. Nem volt az a rossz idő, amely otthon tudta volna marasztalni. Édesapjának új gazdája csodálkozva kérdezte tőle. Magdós, hova megy ilyen sárban? Várnak az én kis gyermekeim, válaszolta boldog mosollyal. Egy alkalommal szakadó esőben a gyári hintóval mentem Vilonyáról Litérre. Magdit értük utol, amint kerékpárját tolta az út szélén. Olyan nagy volt a sár, hogy fel sem tudott szállni rá. Nagy nehezen lehetett csak rávenni, hogy felüljön a kocsira. A magasban lévő kocsiülés és a mélyebben elhelyezett utasülés közé keresztbe tettük a sáros kerékpárt. A kocsis készséggel segített, meséli el József atya. Közben valami megjegyzést tettem az időjárásra. Magdi a maga természetes közvetlenségével vitte át a kérdést lelki síkra. Minden könnyű, amit az ember Krisztusért és a lelkéért vállal. Magdi a szívgárdista gyerekekkel együtt fogócskázott, ugrándozott, de mindez csak eszköz volt nála, hogy az Úr Jézussal hozza kapcsolatba a gyermek szíveket. Hétről hétre kikérdezte tőlük a heti parancs, azaz az önként vállalt erény gyakorlat teljesítését. Lassan rávette őket a gyakori szentáldozásra. Magdi a Jézuskáról nagyon szívrehatóan tudott beszélni. A gyerekek rajongtak érte. Ha megkérdezték tőlük, mit csináltak vasárnap délután Magdus nénivel, áradoztak róla. Nagyon szépeket mesélt, meg aztán igen jól játszottunk. Cukrot is adott. Egy darabig Jani öccsével ment Magdi. Jani papkeszin udvarolgatott. Mikor elváltak, Magdi megjegyezte. Majd imádkozom értetek is. Hát még kiért? Kérdezte Jani. Meg az én fiaimért, a szívgárdistákért. A gyerekekkel való munka szorosabb kapcsolatba hozta Magdit a szülőkkel is. Ismerőse eddig is volt majdnem minden családban a gyár révén. Ezeket most sorra meglátogatta. Terjesztette köztük a szívújságot. Könnyű ilyenkor áttérni a vallási dolgokra. Magdi értett a szelíd és tréfás erőszakhoz is. Az egyik családban az asszony nem akart szentségekhez járulni, hiába volt minden meggyőző érvelése. Erre így folytatta. Néni, addig nem megyek ki innen, amíg meg nem ígéri, hogy eljön áldozni kislányával. Magdi sok munkás családot vitt vissza az Istenhez szívgárdistái révén. Magdi szülei 1944. április havában ismét költözködtek. A Nitrokémia RT litéri birtokára mentek át. Az itteni lakás lett Magdi utolsó otthona. Vilonyai szívgárdistáihoz sokszor visszajárt még. Egyik alkalommal a szentmisére gyülekező gyermekekkel játszottam a vilonyai iskola előtt. Javában ment a játék, a gyermekek észrevehetően jól érezték magukat. Közben váratlanul feltűnt Magdi kerékpárjával az úton. Egy kisfiú észrevette és elkiáltotta magát. Jön a Magdus néni! Erre az egész gyermeksereg azonnal ott hagyott csapott papot, mármint engem. Valamennyien Magdi elé szaladtak, aki aztán folytatta velük a játékot. Egyáltalán nem hiányoztam. Nagyon örültem, hogy Magdit ennyire szeretik. Magdi litéren ugyanazt folytatta a gyermekekkel, amit Vilonyán is tett, csak hogy itt sokkal több volt a gyermek. 1944 úrnapján Magdi megszervezte gyermekei hódolatát a Szentségi Jézus előtt. A kislányok fehérben és kosárkáikban rózsaszirmokkal indultak litérről Füszfőgyártelepre. A megbeszélt időben Magdi eléjük kerékpározott, és a kisebbeket hozta. Négyszer is fordult értük a 3 kilométeres dombos útszakaszon. Utolsó úrnapi ünnepe volt ez.
Kedves hallgatóink, részleteket hallottak Pétemesi József Liliommal és Vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a feltámadás örömhíréről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. A feltámadt Krisztus örömhírével köszöntjük a tisztelt rádió hallgatókat húsvét ünnepén. Különösképpen az az öröm tölti be szívünket, hogy Krisztus értünk adta életét, és Istennek bizonyult, azaz legyőzte a halált, az ember élet legnagyobb ellenségét. Mai adásunk a feltámadás örömhírében zajlik, és a feltámadás tényét fogjuk körüljárni gondolatainkkal. Egyúttal Krisztus feltámadását, és azt is, hogy mindez a mi életünkben mit jelent, milyen egyéni feltámadásként értelmezhetjük Krisztus feltámadását. Nézzük meg először azt, hogy mit is jelent maga a feltámadás, és miben különbözik Krisztus feltámadása az evangéliumban máshol olvasott életrekeltésektől.
Az életrekeltés és Jézus Krisztus feltámadása között egy nagyon fontos alapvető különbség van. Az életrekeltettek például Lázárt. Ugye Lázár, miután Jézus feltámasztotta, élte egy darabig az életét, utána természetesen azon a szinten, hogy majd ő meg fog halni egyszer, és ugyanúgy várja majd a végső feltámadást, ahogyan mi. Ugye bizonyíték erre, hogy írják, hogy ugye később a zsidók megölték őt is, mert bizonyíték volt Jézus csodáira. Ellenben Jézus feltámadása már abban alkot egy magasabb szintet, hogy ő már nem erre az életre támad fel, ő már soha többé nem fog meghalni, hanem úgymond ő lett így elsőszülött a holtak közül.
Lázáron kívül kiket említ még meg az evangélium, akiket Jézus életre keltett?
Jézus életében feltámasztotta még Jairus lányát, illetve egy Naimi ifjút. Róluk tudunk csak az evangéliumból, bár amikor kilelte a lelkét, vele együtt több lélek is feltámadt, és a mennybe ment. Tehát így evangéliumok alapján csak háromról tudunk konkrétan, de valószínű, hogy több embert is feltámasztott.
Ha a feltámadást nézzük, mint tényt a teológiában, a hittanban, akkor van ugye Jézusnak a feltámadása, és van a miénk. Miben különbözik a kettő, hogy időben, mikor történik az egyik és a másik?
Jézus feltámadása 2000 évvel ezelőtt történt, és az idők végezeteig szól, a mi feltámadásunk pedig majd az utolsó ítéletkor fog elkövetkezni.
Ahogy tudjuk és tanítjuk, az ember test és lélek egysége, és így valóban, ugye most mi, amikor meghalunk, akkor a lélek elszakad a testtől, és azt mondjuk, hogy eljut a túlvilágra. De ahhoz, hogy az egész ember részese legyen ennek a túlvilági életnek, ahhoz szükséges az, hogy a teste is részesüljön ebben az életben, és ehhez tartozik hozzá a világ végén lévő feltámadás, amikor a feltámadt megdicsült testünk is egyesül újra a lelkünkkel, és újra az egész ember van jelen a túlvilágon.
És gyakorlatilag ebben ugye szembe kerülünk a gnosztikusokkal, akik ugye dualizmust alkottak ilyen téren, tehát azt mondták, hogy a test és a lélek az két különálló dolog, ebből aztán két dolog következett, ugye vagy a test teljes mértékű megvetése az aszketizmus, ami egy pontig jó, de ők már túlzásba vitték, vagy pedig laxizmust, ami gyakorlatilag az élvezetek hajszolását jelenti, tehát már úgy gondolták, hogy a lélek olyan fokon az anyagvilág felett áll, hogy az már nincsen rá hatással. És ugye ez jelen volt a korintusi közösség életében is, és Szent Pálnak nagyon komolyan ki kellett állni amellett, hogy ez nem így van, a test és a lélek az összetartozik. Tehát fel fog támadni a testünk is.
Azt, hogy milyen lesz ez a feltámadt test, azt onnan tudjuk, hogy Jézus feltámadása után vannak beszámolók az evangéliumban. Milyen furcsa, vagy mondhatnánk azt, hogy különleges képességekkel rendelkezik ez a feltámadt test. Gondoljatok a feltámadás utáni beszámolókra.
Jézus feltámadott teste igazából idő és térbeli kereteken kívül jelent meg, úgymond. Nem volt behatárolva ennek a világnak a keretei közé, például ugye, amikor a zárt ajtón keresztül is ugye be tudott menni a tanítványokhoz, vagy mikor mondjuk egyszerre igazából két helyen jelent meg ugye az Emmauszi tanítványoknál, valamint ugye Péterrel is beszélt. Ami így most, hogy így kimondjuk, igazából eléggé furcsa, talán egy kicsit ijesztő is, de fantasztikus érzés az legalábbis számomra, hogy tudjuk, hogy igen, hogy a halál után is van élet, és hogy ilyen szintű, hogy a földi életünk az igazából tényleg abszolút az út, ahhoz egy nagyon, mondhatni, semmi ahhoz képest, amit majd utána meg fogunk tudni csinálni, idézőjelbe, mint ahogy ugye Jézusnál is láthattuk, de mostani fantázia könyvekben meg filmekben láthatjuk azt, amikor így valaki, mint a kámfor eltűnik, aztán hirtelen megjelenik, és akkor gyakorlatilag egyfajta szellemként mutatják be őket, de azt gondolom, hogy a feltámadásnak ez egy nagyon csúfított és rendkívül negatívan eltorzított formája, ugyanis ennek egyáltalán nem az ijesztő részét kéne látni, hanem igenis a fenséges és a dicsőséges részét.
Számomra a katolikus hit igazságának egy nagy letéteményese és bizonysága az, hogy nagyon sok mindent meghagy misztériumnak és titoknak. Nem próbál meg mindent megmagyarázni, mert hiszen a mi földi értelmünkkel és földi korlátainkkal nem tudjuk felfogni az Isten gondolatait, akaratát és egyáltalán az ő valóját. Ugyanakkor teljes mértékben feltárta magát előttünk ugye Jézusban, de mégis ugye láthatjuk, hogy az egyház is, a teológia is mennyit fejlődött és a 2000 év során, és mennyi minden ismeretet fogunk még megtudni a Jóistenről. Kicsit számomra ez is ilyen kérdés, hogy milyen lesz majd a feltámadt testünk. Valójában senki nem tudja. Biztosan meg tudnánk fejteni, hogyha tudnánk annyira az Isten közelségében lenni a Biblia tanításából, de azért összefüggéseiben mégiscsak nagyon sok mindent mond nekünk a Jóisten. Hát ugye most említette Sári, hogy tudott Jézus feltámadása után bilokálni. Egyszerre két helyen volt. Ez korunk egy 20. század egyik nagy szentjének, Pió atyának ugye már életében sikerült. Tehát a szenteken keresztül is nagyobb rálátásunk van talán a Jóisten isteni mi voltjára, akiknek már tényleg sikerült teljesen az ő akaratára ráhagyatkozni és ő benne élni, és nagyon jó az, hogy mutatja magát a Jóisten, de ugyanakkor mindig hagy titkokat, amiket nem tudunk, vagy próbálunk, de igazán nem tudunk sosem megmagyarázni, és ebben áll a hitnek a lényege, hogy felette van a rációnak, fölötte van a matériának, hanem teljesen mindent magába foglal, az embert, a lelkét, a természetet, a környezetet, a teremtett világot.
A homály mellett is azért van egy-két információnk arról, hogy milyen lesz ez a feltámadt test, mert Szent Pál egy alkalommal beszél arról, hogy romlandónak vetik el, és romolhatatlanságban támad fel, erőtlenségben temetik el, és erőben támad fel, fizikai testet vetnek el, és lelki-szellemi test támad fel. De emellett is valóban megmarad az a misztérium jellege a feltámadásnak, amit csak akkor fogunk megtudni, amikor már megtörténik mindannyiunk számára. Térjünk vissza még egy kicsit Jézus feltámadására. Ugye nem csak egyszeriben megtörtént ez az ő életében a keresztelfeszítés után, hanem vannak ennek előzményei. Tudjuk, hogy Krisztus tudott erről, mi vár rá Jeruzsálemben, és hogy mi történik az ő kivégzése után. Vannak konkrét szentírási helyek, ahol ezeket ő megjövendőli. Említsünk meg ebből egy párat.
Jézus már a tanítványainak is többször megjövendölte, hogy ő bűneinket szenvedni fog, és fel fog támadni harmadnapra, bár az apostolok sokáig nem ismerték fel, illetve nem tudták, hogy mit is akar ez igazán jelenteni. Majd valójában igazából ez az apostolok életében akkor lesz nyilvánvaló, mikor ők is tapasztalják Jézus Krisztus feltámadását, és látják a feltámadt Istent. De egy adott szentírási szakaszban ezt mondta Jézus tanítványoknak, hogy odaadom az életemet, hogy aztán visszavegyem. És egy konkrét utalás arra, hogy ő meg fog halni. Ugye az életét odaadja az Isten kezébe, illetve értünk adja oda az Atya kezébe, hogy aztán ő fel is tudja támasztani. És egy konkrét utalás arra, hogy neki egy magasosabb cél van még az életében.
Ugye már Attila is említette azt, hogy Jézus tudott erről az életében, de mégsem mondta azt az embereknek, hogy na nézzetek rám, majd én vagyok, aki majd megteszem a frankót, értetek, majd én vagyok, aki majd nagyon meg foglak titeket váltani. Utalásokat szinte burkolt formában mondott az embereknek, akik legtöbbször nem értették, hogy mit mond, ugye például mikor azt is mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem azt. És ugye itt rögtön arra gondoltak a zsidók, hogy ugye a konkrét templomukról van szó, és ugye rögtön megkérdőjelezték, hogy hát az kizárt, hiszen 46 éven keresztül építették az emberek is, hogy hogy tudná ő 3 nap alatt megtenni. De mi ugye tudjuk, hogy Jézus a saját testéről beszélt akkor is. Döbbenetes az a gondolat, hogy hányan tudnánk végigcsinálni azt, amit ő végigcsinált. Múltkor láttam a Passió című filmet, és az volt számomra az egyik megdöbbentőbb, amikor letették már a keresztet, és világéletemben úgy képzeltem el, hogy Jézust rárakják a keresztre, és úgy szegezik fel. A filmben más láttam. Jézus rá vánszorgott a keresztre. Nem kellett őt rárökni, nem kellett őt oda kényszeríteni, hanem önként, már szinte félholtan, de ő ment rá, és elviselt mindent értünk.
Ezek az a jövendésekhez tartozik még a következő idézet is. Egy kis idő, és nem láttok. Ez szintén az apostoloknak mondta, bár nem hinném, hogy akkor abban a pillanatban tudták, hogy mire gondol az Úr Jézus. Illetve van egy párhuzamot a Jónás prófétával történt eseményekkel is. Ugyanis Jónás proféta is 3 napig volt az Etha a gyomrába, mint ahogy ő is 3 napon keresztül feküdt a sírban. Illetve azt is mondta a tanítványainak Jézus, hogy ahová ő megy, oda ők nem jöhetnek vele. Ugye ezt konkrétan Péter apostol hősies megnyilvánulása után mondta, mikor nagyon mentegetőzött, hogy ő soha el nem hagyja. Bár tudjuk, hogy mi is sokszor megtesszük ezt a fogadalmat minden egyes szentgyónásunkban, de az ember hajlamos arra, hogy elbukjon. De Isten segítségével mi is új életre kelhetünk, illetve feltámadhatunk az új életre még szimbolikusan a mi életünkben is.
Miután elhangzottak a szentírási szakaszok arra vonatkozóan, hogy Jézus tudta, mi vár rá, és tudatosan vállalta a kereszt gyötrelmét, illetve a feltámadás dicsőségét, adásunk végén szeretnék megkérdezni benneteket arról, hogy ennek a feltámadásnak milyen vonatkozásai vannak a mi mindennapi életünkre. Hiszen ez egy 2000 évvel ezelőtti esemény, mondhatjuk azt, hogy semmi közünk hozzá. Mi azonban keresztények úgy fogjuk fel, hogy ennek van kézzelfogható része a mi életünkben. Mi lehet ez?
Ennek végső soron, ami mindennapi következménye az életünkre, az az, hogy nekünk is innentől megvan ugye a lehetőségünk arra. Tehát gyakorlatilag, hogyha Jézus nem támadott volna fel, azt megmondták az apostolok is, hogy akkor a mi hitünk és a tétetek értelmetlen lenne. Mert akkor ugye nem lenne értelme semminek. Tehát gyakorlatilag mielőtt Jézus Krisztus megszületett, még a történelem kezdetén, ugye az ember vétkezett Isten ellen, ellene fordult, ezáltal létrehozta a bűn történelmét. Erre jött ugye a válaszreakció Istentől, Jézus Krisztus személyében, aki a megváltó volt. Ő eljött, megváltott minket, feltámadott, ezáltal korrigálta ezt a hibát, megadta nekünk is a lehetőséget az üdvösségre. Ami mindennapi életünkben ebből az következik le, ami jelen van mindenhol, hogy lehetőségünk van a bűnbánatra, például Szent Jónásban. Egyszer hallottam ezt a kifejezést rá, hogy gyakorlatilag Jézus Krisztus kereszteldozatának a következménye az, hogy Isten egyáltalán hajlandó megbocsátani nekünk. Tehát végső soron ez, hogy ad nekünk egy végső célt, ugye megnyitja a mennyek kapuját, és innentől kezdve van értelme úgymond szenvedni.
Csatlakoznék a Máté szavaihoz. Életünknek egyetlen értelme a feltámadásban található. Az egész egyház sehol nem tartana, Jézus nem támadt volna fel. Ezen bukik és ezen áll minden. És szerintem ez a csodálatos, hogy ez megtörtént. Ha megnézzünk más vallásokat, ilyet sehol se tapasztalunk, hogy az Isten értünk meghalt, és feltámadott. És hogy vele együtt mi is feltámadhatunk. Ez számomra meglepő, és szerintem ebben van az egyházunk, illetve a keresztények titka, és Istennek hála, napról napra egyre több megtérő van a katolikus egyházba. Bár lehet, hogy ez Európára nem jellemző, de más földrészeken igen. Ugyanúgy Pál apostol is ezzel tudott nagy sikert aratni, úgymond a görög pogány közösségekbe, mert ők is érdeklődtek a feltámadás iránt. Senki se tapasztalt még hasonlót. Ez a mi életünkben is csoda lehet, és csodának is kell lennie. Úgy gondolom, hogy nekünk is minden Szent Jónás után át kéne élnünk ezt az élményt, hogy mi is tiszta szívvel vehetjük magunkhoz a feltámadt Krisztus testét.
Azt gondolom, hogy életünk során kellenek olyan részek, amikor egyfajta kisebb feltámadást tudunk megélni. Az elmúlt időszakban nagyon sok minden volt, ami úgy rám rakódott programilag, vagy bármit, amit az ember el tud képzelni, és az elmúlt pár napban éltem meg azt, hogy hihetetlen sok erőt gyűjtöttem, és főként az volt az egyik legjobb, amikor elmentem a Szent Jónásra, és utána pedig hazamentem, és elhatároztam, hogy mostantól minden gondomat és minden bajomat nem egyedül akarom majd megoldani, hanem majd Istennek a segítségével. Erre eddig is törekedtem, de az elmúlt időben valahogy ezt elfelejtettem, és nagyon sok mindentől megszabadultam. Levágattam a hajamat, és fantasztikus érzés, hogy vannak olyan emberek, akikre számíthatok bármikor, és képesek is szeretetből imádkoznak értem, és együtt végig tudunk járni egy keresztutat.
Számomra a feltámadásban az egyik legnagyobb csoda az, Isten egyetemes üdvözítő akarata mutatkozik meg benne, hogy Jézus nem csak akkor a zsidókhoz szólt, hanem a pogányokhoz is. Azóta sem csak a keresztényekhez, hanem a világ minden emberéhez szól. És amikor megtér valaki, akkor azt ismeri fel, hogy ő megváltott. És ez a tudat, hogy én megváltott vagyok, elkezd benne működni. És ez talán nem is kötelez, hanem mégis egy ilyen, aki ráérez erre, egy ilyen belső indítatásból, hálából és szeretetből arra ösztönzi az embert, hogy mind jobban elkezdjen működni az Isten ügyében, és vigye az örömhírt és a Isten szeretetét a világba.
Ebben az adásban Szögecki Sára, Takács Máté, Capák Attila és Pálinkás Máté gondolatait hallhatták a feltámadás tényével kapcsolatban, és szeretnénk még egyszer minden tisztelt rádióhallgatóknak áldott boldog húsvét ünnepet kívánni.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen.
Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.